1 Mózes 41-25-41, 1 Mózes 45-8-ig és 1 Mózes 50-15-21-ig. Ekkor József így szólt a fáraóhoz. A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. A 7 szép tehén 7 esztendő. A 7 szép kalász is 7 esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A 7 sovány és rút tehén, amelyek utánuk jöttek ki, szintén 7 esztendő. A 7 üres, a keleti széltől kiaszott kalász, az éhség 7 esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. De az éhínség 7 esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó, rendeljen az ország fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában a bőség 7 esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség 7 esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta szolgáinak. Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó. Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek. Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. Következő a 45. rész 3-tól a 8. versekig. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József. Éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek. Jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem, a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. És végül az 50. rész 15-től a 21-ig. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halála előtt. Ezt mondjátok Józsefnek. Kérünk, bocsáss meg testvéreit hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsáss meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most tehát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Imádkozzunk.
Az Egyesült Államokban ma egy különleges nap, de számomra egy nagyon nehéz nap, mert a mai nap az édesapja napja. És azért nehéz nekem, mert az édesapam még él, de nem ismer senki. És ma én nem tudok fölhívni őt. És nem tudok kifejezni, amit szívem van. Mint lelkész, vannak olyan vasárnapok, amikor nagyon könnyű fölállni, hirdetni az igét. És vannak olyan napok, amikor sokkal nehezebb. És a mai napon egy ilyen nehezebb nap. Több olyan dolog miatt, ami történt velem az utolsó hétben. Az egyik, amit most említettem, hogy ilyen a mai nap. És hogy milyen nehéz azt. Tudom azt, hogy egy hét múlva a Bolya és a lányokkal mi kimenjük az Egyesült Államokba, és akkor lesz lehetőség találkozni az édesapammal, de akkor tudom, hogy fogalma nincs, nem lesz, hogy én ki vagyok. Nehéz egy ilyen helyzet. A vázlaton, a címe a mai predikáción az, hogy az élet nem igazságos, de Isten jó. És ha én gondolom erről a helyzetről, én azt mondom, hogy ahogyan én látom ezt, én nem tudok magyarázni azt, hogy miért történt ezt a betegség, ami történt az édesapámmal. De ugyanakkor nincs semmi kétség bennem, ha tudom, hogy Isten jó. Még egy másik dologról mesélem, ami történt a héten. Az egyik munkatársam, aki vidéken él, aki annál dolgozik, egy páran ismertek őket, a Markó és Janika. 9 hónappal ezelőtt nagy örömmel bejelentettek, hogy a Janika terhes. Múlt héten, amikor beszéltem vele, vizsgálaton volt Bécsen a kórházban, és azt mondta, hogy komoly problémák van a gyerekkel. Kedden született a gyerek, és 7 óra délt, és hazaköltözött az úrhoz. Egy család odaadtuk szeretet Istennek, hogy szolgáltuk. Éveken keresztül vártak egy gyerek. És végre volt az öröm, hogy várnak egy gyereket. Utoljára, egy hónappal ezelőtt, amikor lent voltam látogatni őket, akkor készültek azt a gyerek szobát. Tegnap kaptam egy e-mailt a Markótól. És mesélt részletesen, hogy mi volt az a rendelmesége, mi volt a gyerekkel. Mesélt arra, hogy fizikailag a Janika jobban van. És utána írt arról, és olvasom egy kék sort a levélből. A lelki sebek természetesen lassabban gyógyulnak. De utána folytatja és idéz a Heidelbergi kátéból, amikor tud kifejezni azt, hogy van vigasztalás. Van reménységük. Azt mondja, hogy igenis nehéz lesz, igenis nagy a szomorúság. De. És lényegében kifejezi azt, de Isten jó. És mi ilyenkor is mi kapunk vigasztalás Istentől. Mindjárt életünkben vannak könnyebb és nehezebb napok. És a kérdés, amikor jönnek ezek a pillanatok, mit csináljuk? Kétségbe vonjuk azt, hogy Isten jó, és hogy Isten szeret, vagy még inkább ilyenkor tudunk fordulni az Úrhoz, és találni a vigasztalás benne. A vázlaton, ami látjátok, ma van három pont. Ezek a gondolatokhoz fogok visszatérni egy kicsit a harmadik pontnál, amikor beszéljük az Isten gondviseléséről. Most két másik témát szeretnék felhozni. Én azt látom, hogy ezek leckék is, amit szinte tudunk tanulni a József életéből. Érzelmileg esetleg nem annyira érint engem, mint ez az első és ez az utolsó lesz, de fontos, hogy mi tanuljuk az igéből, hogy Isten mit mond nekünk ebből a történetből. Múlt héten láttunk, hogy milyen volt a József élete, hogy újból és újból olyasmi történt vele, amit mi tudnunk mondani, hogy ez nem igazságos. Ő helyesen cselekedett, és mégis bolyba került. Ő próbált Istennel járni, és mintha Isten nem volt ott. De látjunk itt, hogy mégis történt egy hatalmas nagy változás József életében, amikor ő tudta magyarázni a fáraónak azt, amit ő álmodott. És amikor ez történt, mi látjunk, hogy József lett lényegében a gyakorlatban a miniszter elnök Egyiptomban. Volt a fáraó, aki az elnök volt, aki a tisztség volt, de aki a gyakorlati munkát végzett a vezetés az országban, az József. És látjunk, hogy kapott azt a feladatot, hogy mit kellett csinálni a 7 évben, amikor jó volt a termés. És akkor látjunk, hogy abban a 7 jó évben kellett a 20%-ot félretenni. Mert tudták előre, hogy utána lesz 7 szűk év. És tudták azt, hogy kell egy tartalék arra az időre. És mi azt látjunk, hogy József ezzel az erőlelő találtással ő nagyon jól tudta csinálni ezt a munkat. Ő 7 év keresztül félretett. És utána, amikor jött az éjség, amikor jött a száraz idő, amikor nem volt termés, akkor volt tartalék. És én azt látom, hogy ebben a részben láttam egy példa, egy minta nekünk. Én azt mondom, mi nem tudjunk konkrétan a mi életünkben, legalább szerintem a legtöbb ember nem kapott olyan mutatást Istentől, hogy mikor van a hét jó év, és mikor jönnek a hét rossz év. De én azt mondom, hogy az egyik értelemben mindjárt tudjunk, hogy van egy 40 év, 45 év, amikor az ember egészséges és tud dolgozni, és abban az időben, amikor az ember tud dolgozni, akkor kell tervezni arra az időre, az életében, amikor nyugdíjas lesz. És én azt mondom, hogy esetleg eddig éltünk egy olyan társadalomban, hogy az emberek nem tettek félre sok mindent a nyugdíjkorra, nem volt egy sok pénz a bankban, de mégis én azt mondom, hogy régebben volt egy olyan abban a 45 évben, amit az ember félre tett. Abban az értelem, hogy abban a 45 évben tudta egy házat építeni, ami valószínűleg az övei volt. Tudta, hogy úgy kért készíteni a dolgokat a kertben, a mezőn, hogy volt olyan hely, ahol állandó termést hozott. Úgy mondom, hogy a keményebb munkát csinált, amikor fiatalabb volt, amikor volt ereje. Azzal a tudattal, hogy amikor nyugdíjas lesz, akkor nem tud olyan keményen dolgozni. De már előre volt készítve azt. Mi nem tudjunk, hogy mi van, mi lesz a nyugdíjrendszerrel ebben az országban, sem más országban egy pár év múlva. De én tudok garantálni azt, hogy ha majdnem bármelyik országról, amiről beszéljünk, a nyugdíj, amit az állam tud biztosítani, az kevesebb, mint ami kell a legtöbb embernek. És akkor a kérdés az, hogy mi tudunk felelősséggel vállalni azt, amit József vállalt, hogy amikor van jó, készülök a következőre. A példabeszédekben látjunk azt a 11. rész, a 28. vers, hogy nem szabad bízni az anyagi dolgokban. Nem szabad bízni a pénzben. A Máté 6. rész, a 33. versben azt olvasunk, hogy keresünk először az Isten országot. És utána Isten fog gondoskodni róla. Mégis látjunk a példabeszédekben a 6. rész, a 6. verstől, a 13. rész, a 22. versben, a 21. részben, a 20. versben, hogy igen is jó, ha az ember félre tesz. Hogy az embernek legyen egy tartaléka. Én azt mondom, hogy Isten szeret minket, és a legjobbat akar nekünk. És azért útmutatást ad nekünk, hogy mit kell tenni. Ha mi megteszünk azt, akkor várható, hogy fogunk tapasztalni az Isten áldása később. De amikor Isten ad egy útmutatást a Bibliában, és mi nem veszünk figyelembe azt, amit Isten mond nekünk, akkor utána bajba fogunk kerülni. És én azt mondom, hogy akkor nem tudunk hibáztatni Istent, mert Isten már előre mondta nekünk, hogy mit kell csinálni. Isten előre ad útmutatást nekünk. Ha József nem tette volna meg azt, hogy a hét jó esztendőben, ha nem tette volna félre abban az időben, mi lett volna a következménye? Mi lett volna az ő családjával? Ő megtette azt, amit Isten mutatott. Néha említettem más predikációban azt a szabály, amit az egyik amerikai lelkész javasolt, a 80%-20% szabály. És azzal a szabály azt mondja, hogy ha az ember követi az útmutatást, amit a Biblia ad, próbálni kell élni a 80%-ból. Amit keresel, próbáljad élni a 80%-ból. 10%-ot lehet adni az Úrnak, és 10%-ot lehet félretenni. És akkor, amikor jön egy váratlan, rossz év, amikor jön egy váratlan időszak, akkor van egy tartalék. Én tudom, hogy sok különböző helyzetben éljük most. Én tudom azt, hogy van, aki most munkanélküli, van, aki már nyugdíjas, és én azt mondom, hogy lényegében lehetetlen lenne ezt csinálni. De azt is tudom, hogy van nagyon sokan, akik olyan pozícióban vannak most, ahol tudnék. És a kérdés az, hogy leszünk jó sáfarok ebben a helyzetben, vagy nem. Én azt mondom, hogy ez a 80%, 20% elv, nem egy Biblia törvény. Én azt mondom, hogy az egy ember alkalmazása. És én azt látom, hogy sok ember helyzetben ez lehet egy jó alkalmazás. Én azt mondom, hogy mindenki kell keresni a saját életében, hogy mi az, hogy ő hogyan tudnak alkalmazni ezek a Biblia elvek. Keresni a te életedben, hogy mi az. Amikor befejeztem az egyetemet, kezdtem dolgozni a Los Angeles-ben egy missziótársaságnál, és abban az évben kevesebbet kerestem, mint amikor gimnáziumba jártam és újságos voltam. És nagyon kellett vigyázni a pénzre abban az évben. És én emlékszem, hogy én döntöttem, hogy én nem tudok 10%-ot félretenni, de én havonta $5 félreteszek. Az nem volt sok. Az össze-vissza, ha átszámoljunk forintra, kevesebb, mint 1000 forint. És azt félretettem minden hónapban. Májusban volt egy legalább számomra egy nagyobb probléma a kocsimmal, és vittem a szerelőhez, és azt mondta, hogy $60 a javítás. És én számoltam azok az $5-osokat, amit felretettem 10 hónap keresztül. A kamattal együtt majdnem pont annyi volt, hogy tudtam kifizetni ezt. Ha nem tettem volna felre azt a kis apró pénzt, akkor nagy bajba lettem volna. Mindjárt kell látni azt, hogy milyen példát mutatott József, és hogyan tudjuk követni az ő példáját. A másik, amit tudunk tanulni a Józseftől, az, hogy ő hogyan volt képes megbocsátani a testvéreit. Ismerjünk a történet. Az idősebb testvérei először úgy terveztek, hogy megölnek őt, utána azt mondnak, hogy jó, akkor nem, akkor legyen egy kis bevétel a dologból, és eladtak rabszolgaságba. A József, amikor még sérdelő gyerek volt, Egyiptomba került. Én azt mondom, hogyha én lettem volna az ő helyzetben, lett volna egy kis harag a szívemben. Én nem vagyok biztos, hogy lett volna azt a képesség bennem, hogy én tudok megbocsátani egy testvért, aki ilyesmit csinál velem. Mi nem látjuk az írásban, hogy Isten milyen gyorsan, vagy milyen lassan hozta ezt az ő szívében, hogy ő képes volt megbocsátani őket. De a felolvasott részben, a Mózes első könyve, a 45. fejezetben, amikor mondta a testvéreinek, hogy ő kicsoda. Akkor már látjuk, ahogyan ő bánta a testvéreivel, hogy nem volt semmi harag az ő szívében. Hogy igenis ő tudta megbocsátni őket. Két dolgot szeretnék kiemelni most a megbocsátásról. Az egyik az, hogy a saját életünkben és a mi kapcsolatunk Istennel. Én miért nem mondani azt, hogy a legnagyobb probléma bárki életében az, hogy ő bűnös. Azt kell látnunk, hogy a Biblia szerint a bűn következménye a halál. Azt jelenti, hogy minden ember a feje fölött van egy halálítélet. És a kérdés az, hogy mi a megoldás. És én azt mondom, hogy ezzel azt mondhatunk, hogy az ember legnagyobb szükség lett a megbocsátás. Hogy Isten megbocsátja az ő bűneit, és ő tisztába teszi őt. Azt kell látnunk, hogy az Új Szövetségben, amikor az ember megtér, amikor az ember hoz azt a döntést az ő életében, hogy szükségem van egy megoldás. Kell egy megoldás. Kell, hogy ő megbocsát az én bűnét. Amikor ez a döntést hoz egy ember, akkor Isten megtisztít. Akkor Isten egy új szívet ad nekünk, ahogyan énekelt. Akkor a mi pozíciónk megváltozott. Előtte mi a börtönben voltunk, és vártunk a halált. Most már mi szabadok vagyunk, és várjuk a mennyországot. És ha valaki a Krisztusé, ez az ő pozíció. Ha valaki a Krisztusé, ő a mennybe fog kerülni. De mégis látjunk azt, hogy a hívő életében felmerül a bűn. És amikor mi bűn teszünk, ez hat a mi kapcsolatunkra más emberekre. De a bűn is hat a mi kapcsolatunk Istenre. És az a bűn akadályoz a mi közösségünk Istennél. Isten akkor is szeret, De a mi helyzetünk miatt mi nem tudunk odafordulni hozzá. A héten hallottam egy predikáció, és a lelkész azt mondja, hogy nekem sokkal könnyebb bizonyságot tenni, fölállni, predikálni, sokkal könnyebb ezt csinálni, mint leülni imádkozni. És ő azt mondja, hogy azért, amikor én bizonyságot teszek, amikor én predikálok, én csak emberekkel találkozom. De amikor imádkozom, akkor Istennél találkozom. És ha nincs rendben a szívem, én nem tudok Istennél találkozni. Én tudok bizonyságot tenni, ő ezt mondta, ha nincs rendben a szívem. Én tudok fölmenni a szószékre, ha nincs rendben a szívem. Nem mondta, hogy ez jó, de ő azt mondja, hogy ez már előfordult az életében. De ő azt mondta, hogy lehetetlen imádkozni, ha nincs rendben a szívem. És ez a gondolat a mi életünkben, hogy fontos, hogy mi, amikor mi bűnt teszünk, hogy mi elismerjünk azt a bűnt, mi megvalljuk azt a bűnt. És akkor tudhatunk azt, hogy amikor mi megvalljuk a bűneinket, Isten megbocsát. És Isten megtisztít. Az Ézsaiás 1:18-ben ő azt mondja, hogy a mi bűneink olyan fehér lesz, mint a hó. A 103. Zsoltárban, a 12. vers, mint ő azt mondja, hogy olyan távol lesz a kelet a nyugattól. Ő azt mondja, a Jeremiás 31:34-ben, hogy ő elfelejti a mi bűneinket. Én azt mondom, hogy nekem az nehéz felfogni, hogy mit jelent elfelejti. Mert legalább az én emberi eszemmel én nem tudok elfelejteni. Ha valaki valamit tesz ellenem, én nem tudok elfelejteni azt. És azért látom, hogy kell próbálni egy kicsit jobban megérteni ezt, hogy amikor mi elfelejtünk egy bűn, amit valaki tesz ellenem, azt nem jelenti, hogy valahogyan egy rádióra mi tudunk kitörölni azt a mi eszünkből. Képtelen vagyunk azt csinálni. Az ott van rögzítve. De a gondolat itt, amikor mi elfelejtjük azt, hogy mi nem veszünk figyelembe azt a kapcsolatban az az ember. Ha mi valóban tudtunk megbocsátani valakit. És azért láttam, hogy szerintem néha mi azt mondjuk valakinek, hogy megbocsátottam. De valóban nem. Amikor a házasságban a társ mondja a társának, hogy megbocsátom. De 4 hónap múlva történik valamit. És igen, amikor te csináltad azt 4 hónappal ezelőtt, akkor az mutat nekem, hogy az igazi megbocsás nem történt, mert nem felejtette el. Még mindig fölhozza azt. Amikor én megbocsottam valakit, én azt mondom, hogy ez tovább nem számít ellened. Ez igaz a házasságban, ez igaz a mi kapcsolatunkban egymással. Dolgozni kell azon, hogy mi valóban megbocsátunk, akit ellenünk vétkezik. És én azt mondom, hogy azért tudunk megbocsátani, mert mi már tapasztaltunk azt, amikor Isten megbocsát minket. A Máté 18-ban van egy példázat, amikor látjuk, hogy egy rabszolga nagyon nagy tartozás volt a mester fele. És látjuk, amikor ebben a történetben, hogy a mester azt mondta, hogy jó, én kész vagyok megbocsátani a tartozást. És utána látjuk, hogy ez a rabszolga elmegy, és találkozik valakivel, aki csak félre tartozik neki. És ő nem hajlandó megbocsátani. És látjuk, hogy ebben a példázatban megítélnek azt a viselkedést. Isten olyan, mint a mester. Ő olyan sokat megbocsátott nekünk. Mi tudunk képes lenni megbocsátani azt, amikor egy ismerős, amikor valaki ellenünk vétkezik. A harmadik dolog, amit látjuk a József életéből, a harmadik, amit mi tudunk tanulni, az, hogy az Isten gondviselése. Minden helyzetben Isten uralkodik. Azt nem jelenti, hogy ő akadályoz a rosszat minden helyzetben. De ő abban a helyzetben, ő uralkodik. A Róma 8. részben a 28. vers, azt pedig tudjunk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Minden javukra szolgál. Az nem jelenti, hogy minden, ami előfordul a mi életünkben, egy örömteli dolog. Nem jelenti azt, hogy nem jár fájdalom vele. De azt jelenti, hogy Isten tud jót hozni abból. Az első Tesszalonika 5:18-ban hasonlót olvasunk, amikor Paul azt írta, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Minden helyzetben mi adjunk hálát az Úrnak. Nem azért, mert az a helyzet könnyű, hanem azért, mi tudjunk, hogy ezek a helyzetekben Isten velünk van. Vannak olyan helyzetek, amire én azt mondom, ameddig mi éljünk itt a Földön, mi sohasem fogunk kapni a választ arra a kérdésre, hogy miért. Én tudnám felsorolni egy hosszú listát, amit én szívesen föltenném, mert kérdés, hogy Isten miért ez, miért az? Miért történt így, miért nem így? Nagyon sokszor mi nem fogunk látni a választ. A József életében én azt mondom, hogy az egy olyan helyzet, amikor igenis látta a választ. Miért történt az, hogy ő Egyiptomba került? Miért kellett egy évtized keresztül szenvedni, mint rabszolga, mint rab a börtönben? És ő azt mondta, hogy azért, mert Isten akart helyezni engem erre a helyre, erre az időre. Olvasom megint az 50. részből. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan ma van, és sok nép életét megtartsa. Isten tudja, hogy mi van azok a nehéz helyzetekkel a mi életünkben. És a mi feladatunk, amikor ilyen helyzetekben vagyunk, akkor kell kapaszkodni az Úrhoz. És akkor kell leborulni előtte. És kérni tőle, hogy ő adjon segítséget meg. Egy könyv, amit a Chuck Swindoll írt, föltesz két kérdést a megbocsátás kapcsolatban, és szeretnék befejezni ezzel a két kérdéssel. Van-e valakit, akit nem voltam hálandó megbocsátani? És a következmény amiatt, hogy hiányzik az öröm és a pozitív következménynek, vagy pozitív eredménynek az életemben. Van-e olyan? Szerintem mindannyiuk fel kell tenni a kérdést. Tartok harag a szívemben valaki fele. Tudtam-e teljesen úgy megbocsátani, hogy én elfelejtem azt, amit tett ellenem? A másik az, hogy emiatt úgy sajnálom magamat annyit, hogy képtelen vagyok egy érzelmi, egészséges életet élni, és amiatt csak keserűségben maradok. Át kell gondolni, hogy mi a következmény a mi életünkben, amikor mi nem vagyunk hálandó megbocsátani egy másik ember. Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez rossz a másik embernek. De én azt mondom, hogy tönkre teszi azt az ember, aki nem hálandó megbocsátani. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy mit tudunk tanulni a József életéből. Köszönöm, hogy láthatunk azt, hogy az ő életében volt sok mindent, ami nem volt igazságos. De ő nem lett keserű, nem elcsőgedett és nem adta fel. De ő tovább járt az úton veled. Segíts minket megérteni azt, hogy igenis jó vagy, igenis szeret minket. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk hálát adni neked minden helyzetben. Segíts minket, hogy mi tudunk megbocsátani azt az ember, aki ellenünk vétkezik. És kérünk, hogy bocsáss meg minket, amikor mi vétkezünk. Köszönjük, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Amen.